Örvend egész föld az Istennek, zengjétek dicső nevét, dicsérjétek dicsőségét. Mondjátok Istennek, milyen félelmetesek a te tetteid, nagy erőd miatt hízelegnek ellenségeid. Az egész föld leborul előtted, és énekel neked, énekli neved dicséretét. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyámtól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, mind a jelenlévőket, mind pedig a otthon a készülék előtt ülőket. Kezdjük meg Isten tiszteletünket, énekeljük a 66. Zsoltárunkat, annak első verszakát. A 66. Zsoltárból szólt az igés köszöntő is. Az énekeskönyvünkben így kezdődik az első verszak. Örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Foglaljuk el helyünket, énekszóval magasztaljuk tovább Urunkat, Istenünket, énekeljük a 398. dicséretünket, a 398. dicséret első 4 versét, az első vers így kezdődik. Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fénye süt. Thank you. ami segítségünk és mostani Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg hitvallási íratunk a Heidelbergi K.T. mai úrnapi kérdéseit és arra adott válaszait.
Tizenkilencedik úrnapja. Miért teszed hozzá, ül a mindenható Atya Istennek jobbján? Krisztus azért ment fel a mennybe, hogy nyilvánvalóvá legyen, ő az Anya Szent Egyház feje, aki által az Atya mindeneket kormányoz. Mit használ nekünk Krisztusnak, a mi fejünknek ez a dicsősége? Először azt, hogy Szent Lelke által mi belénk tagjainkba mennyei ajándékokat áraszt, másodszor, hogy a hatalmával minden ellenség ellen oltalmaz és megtart minket. 52. kérdés. Miféle vigasztalásod van abból, hogy Krisztus eljön ítélni élőket és holtakat? Az, hogy minden háborúságom és üldöztetésem közepette, fölemelt fővel várom a mennyből azt a bírót, aki azelőtt értem Isten ítélő széke előtt áll, és rólam minden kárhoztatást elvett. Hogy ő minden ellenségét, akik nekem is ellenségeim, örök kárhoztatra veti, engem pedig az ő többi választottaival együtt a mennyei örömbe és dicsőségbe önmagához átvisz.
Köszönjük szépen! Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom a mai napra kirendelt Zsoltárból, ez pedig a Zsoltárok könyve 66. fejezete. A 66. fejezet mind a 20 versét olvasom. Istennek igéjét a gyülekezet fennállt hallgasson. Így szólt át hozzánk Isten írott üzenete a Zsoltárok könyve 66. fejezetéből az első verstől. A karmesternek, Zsoltárének. Örvendj egész föld az Istennek, zengjétek dicső nevét, dicsérjétek dicsőségét. Mondjátok Istennek, milyen félelmetesek a te tetteid, nagy erőd miatt hízelegnek ellenségeid. Az egész föld leborul előtted, és énekel neked, énekli neved dicséretét. Gyertek és lássátok Isten tetteit, félelmetesek dolgai az emberek között. Szárazföldé változtatta a tengert, száraz lábbal keltek át a folyón, ezért örüljünk neki. Hatalmasan uralkodik mindenkor, szemmel tartja a népeket, hogy ne kelhessenek föl a lázadók. Áldjátok népek, a mi Istenünket, hangosan hirdessétek dicséretét. Ő tartott életben bennünket, és nem engedte, hogy lábunk inogjon. Mert megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál, mint az ezüstöt. Állóba kerítettél minket, nehéz terhet raktál a hátunkra. Embert ültettél a nyakunkra, hol tűzbe, hol vízbe jutottunk, de kivezettél és felülültünk. Áldozatokkal megyek házadba, teljesítem fogadalmaimat, melyeket ajkam kimondott és szám megígért a bajban. Ízott állatokat mutatok be neked áldozatul, kosokat is áldozok, marhákat és bakokat készítek el neked. Gyertek, halljátok ti, Istenfélők mind, hadd mondjam el, mit tett velem. Szám hozzá kiáltott, nyelvem őt magasztalta. Ha álnok szándék lett volna szívemben, nem hallgatott volna meg az Úr. De Isten meghallgatott, figyelt imádságunk szavára. Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljuk el helyünket, csendesedjünk el imádság. Urunk Istenünk, mennyei felséges, édesatyánk a Jézus Krisztus által. Urunk, hadd legyen a hála mi első szavunk. Ez a Zsoltár is ezt adja elénkbe. Ahogyan vezettél bennünket, amilyen sok bajból már kivezettél, amilyen sok betegségből felgyógyítottál, ahogyan újra és újra szilárd talajra állítottad a mi lábunkat. És kiemeltél a csüggedés mocsarából, és bátorrá tettél, nem a mi bátorságunk erőnk volt ez, hanem a tiéd. És megtapasztalhattuk azt is, hogy amikor mi erőtlenek vagyunk, akkor lehetünk mégis erősek, te benned is, te veled. Urunk, így adunk neked hálát, és hadd kérjünk, emlékeztess is bennünket újra és újra, legyen hála telt a mi szívünk. Tudjunk mindig azokra a dolgokra nézni, és meg is köszönni, amit megkaptunk tőle. És nem mindig olyan dolgokra ácsingozzunk még, amit nem kaphattunk meg, ami talán ott lehet a szív kívánságainál, bár vizsgáljuk meg mindezeket a kívánságokat te előtted és te benned. Urunk Istenünk, hadd köszönjük meg azt is, hogy újra személyesen találkozhatunk így a gyülekezet közösségében. Köszönjük, hogy te találkozni szeretnél velünk, és mi találkozhatunk egymással. És a veled való kapcsolat így köt össze egymással is bennünket. Oly sok minden elválaszthatna, oly sok minden közénk éket verhetne. De köszönjük, Urunk, hogy te ledöntöd ezeket a falakat. Tudsz igazi testvéri közösséget teremteni igéddel és szent lelkeddel. Urunk, bocsáss meg a mi bűneinket is, bizony ez az, ami elválaszt tőled. Köszönjük, Urunk, hogy hozzád lehet kiáltani a bűnben, a nyomorúságban, és köszönjük azt is, hogy Krisztusban megadod nekünk a bűnbocsánatot. Olyan könnyen ki tudjuk ezt mondani, add, hogy szív szerint történjen. Add a mi szívünkbe először is a bűneink miatti töredelmet, bánatot, és utána pedig ajándékozz meg bennünket a bűnbocsánat örömével. És hadd kérjünk is, Urunk, újra, hadd kérjünk, te légy velünk itt lelkeddel. Áld meg igédet. Add, hogy ezek a régi történetek megelevenedjenek, hogy részesei lehessünk azoknak, hogy vonj be bennünket is a te nagy történetedbe. És kérünk, Urunk, így értesd meg velünk a te akaratodat ma is. Jézus Krisztus, a te nevedben kérünk, légy itt velünk szent lelkeddel. Amen. Kedves testvérek, ma is hangzik az örök evangélium. Tehát úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a megkezdett dicséretünket, a 398. dicséretünknek az utolsó, az 5. verszakát. Így kezdődik, minden teremtés dicsérje, a Király Krisztus tisztelje. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom református kalózunk szerinti mai ige szakaszunkból, ez pedig írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 10. fejezetében, a 10. fejezet 17. versétől a 23. vers első feléig tartó szakaszban. Istennek igéjét a gyülekezet fennállva olvassa. Így szólt tehát hozzánk Isten írott üzenete az apostolok cselekedeteiről írott könyv 10. fejezetéből, a 10. fejezet 17. versétől. Amint Péter azon tűnődött magában, hogy mi lehet az a látomás, amelyet látott, íme azok a férfiak, akiket Kornélius küldött, Simon háza után kérdezősködve megálltak a kapu előtt. És bekiáltva megkérdezték, hogy ott van-e a szálláson Simon, akit Péternek is hívnak. Amíg Péter a látomásról elmélkedett, ezt mondta neki a lélek, íme három férfi keres téged, kelj fel hát, menj le és eredj el velük, semmit ne tétovázz, mert én küldtem őket. Péter tehát lement a férfiakhoz, és így szólt hozzájuk, íme én vagyok az, akit kerestek. Milyen ügyben jártok itt? Azok így feleltek, Kornélius százados, ez az igaz és istenfélű ember, aki mellett bizonyságot tesz az egész zsidó nép, egy szent angyaltól azt a kijelentést kapta, hogy hívasson téged a házába, és hallgassa meg, amit te mondasz. Ekkor Péter behívta, és vendégül látta őket. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljuk el. Kedves testvérek, az apostolok cselekedeteiről írott könyvet olvassuk már egy ideje is. Hosszú történeti könyvről van szó, tehát még olvasni fogjuk egy ideig. Most valahol ott közép tájékán tartunk ennek a könyvnek, és azt látjuk, hogy fontos egyrészt a mai történetben az ő személye Péter, Simon Péter, az Úr Jézus egyik tanítványa, de a másik személy is kezd fontossá lenni a könyv szerint, ez pedig majd Pál, a Saul nevű, a tarzuszi Saul, aki majd a Pál nevet kapja a keresztségben. E két személy, hogy mondjam, nagyrészt történetében ott van, és fontos az ő személyük, az ő teljes átformálódósuk is az ige szerint. Egyrészt Péterrel kezdtük, ő az első pogány misszionárius, itt ebben a történetben is éppen Isten tanítgatja őt erre. Másrészt pedig majd Pál, őt is formálja Isten. Ő pedig, hogy mondjam, talán még messzebbről indul, bár ugyanúgy ismeri az ószövetségi igéket, Istennek az ígéreteit, de ő a keresztényeket üldözi. Tudjuk az ő megfordulását, nem olyan régen olvastuk ezt is ebben a történetben, ebből a történeti könyvben. Miről van tehát szó? Egyrészt az, hogy benne vagyunk egy folyamatnak a kellős közepébe. Ez a két fejezet itt, a 10. és a 11. különösképpen is összekapcsolódik. És bár egészen kicsi szeletét vettük a történetnek, muszáj kitekintetünk arra is, ami előtte történt, és arra is, ami utána fog történni. Tehát azt olvastuk, hogy Péter valamit látott. Látomás mond az ige. Így is szoktuk talán ezt fordítani, de ne értsük félre, hogy révületbe esett. Étkezésre készül ez, hagyd mondjam így, bocsánat, kicsit viccesen, nem az éjség miatt történik. Fölmegy a ház tetejére, és ott Isten valami különlegeset akar vele közölni. Ezért is a különleges eszköz, látomás. És kijelenti az ő akaratát, tisztán hallja mindezt, aztán, hagyd mondjam így, de nem egészen érti. Itt a történetben olvastuk azt is, hogy azon tűnődött magában, hogy mit jelenthet ez a látomás. Miről is van szó? Valami nagy lepedőhöz hasonlót látott leszállni az égből. Érdekes az eredeti szöveg, egy kicsit a vitorla vászóra is utal. Vannak magyarázók, akik azt mondják, igen, ott tengerparti hely, fönt a ház tetején, ahol fölmegy Péter imádkozni, talán ilyet is láthatott. Lehet, hogy a kettő összefüggésben van, de mindenképpen egy nagy lepedőszerű emelkedik le, vagy ereszkedik le az égből, és abban a föld minden csúszó-mászó állata, tiszta, tisztátalan állatok. És Péter az ő neveltetése, az ő zsidó származása, mózesi törvény megtiltása azt mondja neki, hogy hát ami tisztátalan, azt ő nem eheti, ugyanis ebben a látomásban felszólítást is kap öld, Péter és egyéb. És ő tiltakozik. Uram, semmit nem ettem, ami tisztátalan lett volna. És újra, meg újra megismétlődik ez a látomás. Talán azt is mondhatjuk, mert Péter egy kicsit ilyen mindig, bocsánat a kifejezésé, lassú az ő felfogása. Többször kell az Úrnak mondania ugyanazt és ugyanazt. Emlékszik feltámadása után is, az Úr Jézus háromszor kérdezi meg Pétert, szeretsz-e engem? És Péternek újra és újra válaszolni kell. És lassan megérti Péter is, hogy miért is kérdezi ezt az Úr. Meg talán azt is, hogy amire ő képes, az igazán most még a fele baráti szeretetnek a jele. Az Úr Jézus meg azt kérdezné, hogy az isteni szeretettel tudsz-e szeretni engem, Péter. És itt is háromszor történik meg a látomás, és lassan kezdi Péter megérteni, hogy mit is akar neki mondani az Úr. Úgy olvastuk, hogy azon tűnődött magában, hogy mi lehet az a látomás, amelyet látott. Kedves testvérek, Isten talán ritkán látogat meg bennünket ilyennel manapság. Talán kicsit furcsán is néznénk valakire, hogyha erről számolna be. Lehet Istennek ilyen különleges eszköze is. De hagyd mondjam így, azok különleges idők voltak. Ahogy elindult az evangélium az ő hódító útjára a világba. Sok csoda jelet hagyott hátra. Ahogyan az apostolok által sok csodás gyógyítás is történt. És ezek a csodás jelek, a nyelveken szólás, ezek mind jelek voltak. Különleges jelek, különleges időkben. Isten talán nem így manapság adja az ő jeleit, de adja az ő lelkét ma is, meg adja az ő igéjét ma is. Azt az igéjét, amit hallottak a régiek is. Ebben nincs változás. Meg azt a lelket, amit kaptak a régiek is. Hogy megértsük az igét, hogy az elérkezzen hozzánk. De sok esetben, bocsánat, így mondom, mi sem vagyunk különbek, mint Péter volt. Mert szól az Úr egyszer, és mi nem értjük. Aztán szól másodszor, akkor se igazán értjük. Aztán szól harmadszor, és ki tudja, lehet, hogy már sokadszor szólt, és lassan kezdjük megérteni, hogy mit akar az Úr. Hagyd mondjam így, mert talán botránkozhatnánk is Péternek a nem értésén, de sokszor bizony mi is vagyunk így, hogy nem értjük, főleg nem elsőre, vagy másodikra, mit is akar mondani az Úr. Aztán Isten megadja a megértést is. És mi történik itt is? Péter is mindezen gondolkozik. Úgy olvastuk itt a fordításunkban, tűnődik magával. Azaz szeretné megérteni. Nem csupán a régihez ragaszkodni, amit megtanult, amit már jól ismert, hanem érzi azt, hogy Isten valami újat akar neki mondani. Valami újra akarja elvezetni. Ezért is van ott az, hogy ő szeretné mindezt megérteni. Mi történik tehát? Lassan kezd kibontakozni az evangéliumnak az útja. Jézus Krisztus ígérete ez volt, az apostolok cselekedetei elején ezt olvassuk, hogy ti tanúim lesztek először Jeruzsálemben, aztán Samáriában, Júdeában, majd a föld végső határáig. És talán nem is fogták fel akkor a tanítványok, hogy mit is akar ezzel mondani az Úr. Talán féltek is volna kilépni a keretek közül. És nem sokkal előtte itt a környezetében is olvassuk az igének, azt olvassuk, hogy igazán csak a zsidósághoz vitték először az evangéliumot, még az idegenben is. Bár Samária már kezdi befogadni az igét. Éppen a 8. fejezetben olvasunk erről. És kezd elmenni valóban a föld végső határáig, legalábbis az akkor ismertekig is már az evangélium, szintén a 8. fejezet végén, amint Fülöp hirdeti az igét a Szerecsen főkomornyiknak, így olvasjuk a régi fordításban, etióp kincstárnoknak, mondjuk az új fordításban. Etiópia messze beljebb Afrikában, ma már tudjuk a pontos helyét, és azt is tudjuk, hogy még attól lejjebb, délebbre is van világ, és földrész. de akkor szinte a Föld végső határa volt. Szóval kezd kibontakozni Istennek ez a nagy terve. Hogyan szeretné eljuttatni az evangéliumot Föld széléig. És milyen érdekes, azt is olvastuk nemrégen, hogy elkezdődik az üldözés a keresztények ellen, az első keresztény vértanú is már meghalt, István, de érdekes módon az ellenségnek ezt az akaratát Isten mégis tudja jóra fordítani. Hiszen szétmennek az apostolok, és elkezdik hirdetni, sőt az egész gyülekezet, az evangéliumot. Istennek akarata így is végbe megy. Isten felhasználja ezt a rosszat is az ő életünkben, hogy az ő nagy terve véghez menjen. Sokaknak az üdvösségére, sokaknak a boldogságára. Mi történik tehát? Itt van egy szereplünk a történetben, de van egy másik, és természetesen van egy harmadik, aki meg összeköti őket. Másik szereplő Kornélius. Vele később ismerkedünk, majd meg holnap után olvasva az igét. Tudjuk, ismerjük az ő alakját is. Római százados, így mondhatnánk pogány ember. De van egy fontos dolog az ő életében, ő keresi az Urat. Három dolgot is olvasunk az igében később róla, hogy ő imádkozott, böjtölt, és így mondja az ige, alamizsnálkodott. Mai kifejezéssel mondhatnánk, adakozott. De különösképpen is a szegények javára tette mindezt. Emlékszünk erre a hármasságra. Jézus Krisztus a hegyi beszéd elején pont e hármat említi, mint a keresztény életnek, hogy mondjam, a velejárói, magatartás formái. Az imádság, a bőtölés és az adakozás. Így is mondja a régi fordításunk, alamizsnálkodás. Tehát ez különösen a szegényeknek juttatott különféle adományok. Manapság is így teszünk, bár talán háromlábú szék, mondjuk így, amin állhat a keresztény életformánk mindennapjai, talán a böjt a legkevésbé biztos, főleg a református keresztény ember életében. Kicsit félre is értelmezünk sokszor ezt, de nagyon nagy haszna van, és lehet bármikor így tenni, és nem csak ételt elhagyni, hanem sok minden mást, ami nagyon a földhöz, nagyon a földihez kötne. És helyezzük a mi tekintetünket, akkor sokkal jobban a lelkiekre, a lelki kincsek begyűjtésére. Szóval azt olvassuk Corneliusról, erről a római századosról, hogy e három dologban is, így mondom, hogy gyakorolta magát. Az élő Istent kereste. És szeretett volna még többet megtudni róla, ezért küldi le két követét oda Simon Péterhez. Érdekes megjegyzése az igének, hogy ő egy Simon nevű tímár vendége volt a tengerparton. A tímár sem tartozott azok közé, a foglalkozások közé, amit nagyon megengedett volna az ószövetségi törvény. Tisztátalannak tartották ezt is. Péter már ezt úgy látszik elfogadta. Így mondom, kezdi az Úr puhítani a szívét, meg előkészíteni az új üzenetre. Hogy most már nem csak a sajátjainak, a zsidósághoz vigye az üzenetet, hanem merjenek kilépni, merjenek a pogányok világába is elmenni. És hogy tapasztalják meg, hogy Isten előkészítette már az utat. De szükség van arra, hogy valakitől még ezt hallják, hogy bizonyságuk legyen, hogy megerősödjenek. Ezt teszi most tehát itt a Szentlélek Úristen. Kedves testvérek, tapasztaltuk-e már mi is ezt, amikor, bár tudom, nagyon nehéz dolog, de nem csak a gyülekezeten belül teszünk már bizonyságot. Szükséges és nagyon fontos, hogy tudjuk egymást így hitben támogatni. Mindennapi dolgokban aratott, hogy mondjam, így idézőjelbe te győzelmeink, mert azért ezek azok. És bizonyság annak, hogy az Úr tart bennünket, és szeret bennünket, és hogy vezet bennünket, és kijelentéseket ad nekünk, hogy ezt elmondjuk egymásnak, és ebben támogassuk egymást. De talán sokszor félünk még így kilépni, vagy csak bátortalanul tesszük, vagy csak egy-egy pillanatra tesszük, vagy talán, hogy mondjam, így nem is hiszünk igazán annak erejében, bár megtesszük, mert az Úr rám bízta, hogy kilépünk kicsit kijebb is. Azok felé, akik tényleg egy más környezetből jönnek, akik nem hallottak az Úrról. Legalábbis mi ezt így gondoljuk. És milyen érdekes ebben a történetben az is, hogy
Bár talán Péter is így gondolkozna, egy pogány emberhez elmenni. Miért? Egyáltalán mit tudhat ő az Úrról? És kiderül, amikor megteszi, elmegy Kornéliuszhoz, ő begyűjti az egész háza népét, majd olvassuk, és hallgatják az igét, így lehetne mondani, szinte isszák magukba. Mert ők vágyakoztak arra, hogy megismerjék az Urat. Isten előkészítette már a szívüket erre. És hogyha így teszünk, hogy bizonságból vagyunk, így mondom, kifelé is, a gyülekezet körén kívül, talán tapasztaltunk már ilyet is, hogy Isten már előkészített szíveket. És a mi bizonságtételünk különösképpen is megerősíti azt a valakit. Mert itt a Szentlélek Isten munkálkodik. Nem csak ebben a történetben, és ahogy majd olvassuk az apostolok cselekedeteiben újra és újra, hanem higgyük el, hogy ma is. Ugyan az a lélek, aki vezette most Pétert egy új kijelentésre, egy új megértésre, és vezette Kornéliuszt, ezt a pogány százados, aki már Istenből nagyon sok mindent mégis megértett, vezeti egybe őket, vagy egymáshoz a lélek. És lesz nagy örvendezés, lesz nagy boldogság. És ahogy majd később, hiszen hitetlenkedve hallgatják az apostolok Jeruzsálemben, amikor Péter beszámol erről, megértik, itt olvassuk a 11. fejezet 18. versében, amikor mindezt hallották, mármint hogy Péter beszámolt erről, mi történt ott Kornélius házában, megnyugodtak és dicsőítették Istent, és így szóltak, akkor tehát a pogányoknak is megadta Isten, hogy megtérjenek és éljenek. Tehát ilyen örvendezéssé lesz mindez. Kedves testvérek, mi is az az új üzenet, amire el akarja Pétert vezetni az Úr? Hát, ahogy itt ki is mondja, az, hogy később, nem ebben a mai olvasott ige szakaszban, megértette, hogy Isten nem személyválogató. Nagyon érdekes ez az ige egyébként, hiszem, hogy Isten eszébe jutotta ezt is, mert ismerte az igét. Mózes 5. könyvének a 10. fejezetében olvassuk a 17. versben a következő képpen, mert Istenetek az Úr, Istenek Istene és Uraknak Ura, ő a nagy, erős és félelmetes Isten, aki nem személyválogató, és akit nem lehet megvesztegetni, mondja itt az Ószövetségben Mózes 5. könyve, 10. fejezet, 17. versében az ige. Hogy mondjam így, Péternek volt új ez a kijelentés, pontosabban a megértés szempontjából. Valószínűleg ismerte ezt az igét, mert ezt idézi. És rájut arra a felismerése, hogy mindez igaz. Erre vezette őt az Úr rá. Milyen döbbenetes, milyen nagy felismerés, amikor egy-egy ige így lesz megértetté. Lehet, hogy már régen ismerjük, tudjuk, fel tudjuk idézni, sőt, fejből el tudjuk mondani. Lehet, hogy nagyon sokszor el is mondtuk már, de igazán nem értettük meg. Pedig Isten elmondta, meg újra elmondta, meg megtanította, meg emlékeztetett rá. De igazán itt a gyakorlatban ismerszik meg Péternek is, hogy mindez igaz, valóban igaz. Kedves testvérek, ezek a nagy kijelentések, amikor ilyen felismerésekre jutunk, amikor így érkezik meg hozzánk az ige, hogy személyesen a miénk lesz, hogy valóban átéljük és megéljük, és nem csak tudjuk, nem csak az értelmünkben van mindazott, hanem éljük. Hogy mondjam, a minden napunk részévé lesz. Tehát mi is az az új felismerés, amire eljutott Péter, hogy Isten nem személyválogató. Ez a három rövid kis szócska. Isten nem személyválogató. Nagyon sokszor mi pedig azok szoktunk lenni. És hányszor mondtuk már talán ilyet, hogy hát neki minek mondjam el az evangéliumot, úgy sem értené meg. Annyira távol van tőle. És Isten talán nekünk is meg kell, hogy tanítsa, hogy Isten nem személyválogató. Sokszor talán, hiszen ilyenkor mindig magamnak is prédikálok, bocsánat, hogy így mondom, mondtam már én is azt, hogy hát talán nekik milyen. Nem látok semmit az életükön, és talán már olyan sokszor hallották is az örömüzenetet. mégsem látok semmi mozdulást az életükről. És Isten ilyenkor megtanítja ezt nekünk, hogy ő nem személyválogató. És akiről talán nem is gondolnánk, mert mi emberek ilyenek vagyunk, azt Isten mégis elvezeti magához az üdvösséggel. Hadd idézzek föl egy újszövetségi történetet, olyan szépen példázva ezt, ahogy Isten cselekszik. Zákeus története Lukács evangélium a 10. fejezetében olvassuk. Ennek a történetnek két lényeges pontja van. Egyrészt azt olvassuk Zákeusról, hogy ő látni akarta az Urat. Megvolt a vágy a szívében. Valamit már hallott róla, de nem ismerte őt személyesen. A másik része, fontos pontja ennek a történetnek pedig az, hogy az Úr Jézusnak pedig arra kellett elmennie. Mármint, ahol Zákeus volt. Tudjuk, Jézus útja Jeruzsálembe, át kellett még haladni Jerikón. Jerikóba volt fővámszedő Zákeus. Sokan azt mondták volna neki, és a történetben el is hangzik, így, hogy hát nem tudja, hogy bűnös ember, meg hogy oda tér be. És nem egyszer mondták el a kor kegyesei ezt. Jézus nem tudta volna, dehogy nem tudta. De azt is tudta, hogy neki nyitottsága van, már nyitott a szíve az ő megismerésére. Az Úr megismerésére. Tehát Isten cselekszik, egyrészt nyitottá teszi az emberek szívét, másrészt pedig ő cselekszik a másik oldalról is, hogy az odaérkezzen. A történet szerint Zákeus történetében az Úr Jézus. Itt meg ebben a történetben Péter. És elmondja az örömüzenetet. Ezért is fontos ez a történet ilyen szempontból, vagy az apostolok cselekedetei újra és újra, mert már nem Jézus személyesen cselekszik. Nem ő személyesen mondja el az örömüzenetet, az Isten országának evangéliumát. Nem ő, mármint Jézus személyesen gyógyít, hanem az ő követői teszik ezt meg. Tesznek csodákat, bár ezek csodajelek, és így mondtam, Isten megadhatja ezt, bár azok az idők különleges idők voltak, sok volt ebből. Ezzel is hitet ébresztett, és a meglévő kis hitet pedig még jobban felszította. De Isten adhat ma is ilyen csodákat, és minden egyes megtérés egy-egy csoda. Istennél mindig ez a legfontosabb, az az egy, aki elveszett. Az az egy, aki után kell menni. Az az egy, hogy ő is Isten országának vendége lehessen. Kedves testvérek, egy rövid kis történet van most előttünk, és még két, hogy mondjam, így tanítást, hogy vonjunk le ebből, vagy gyűjtsünk ki belőle. Egyrészt az első dolog az, nagyon sokszor mi úgy gondoljuk, hogy mi rajtunk múlik az evangélium átadása. Nekünk kell megtenni mindent annak érdekében, hogy az tovább mehessen. És mit látunk a történetben? Természetesen fontosak vagyunk mi benne, hiszen mi mondjuk el. De mit látunk? Hogy Isten szent lelke készíti elő az utat mások felé. Teremti meg az alkalmat és a lehetőséget. A mi dolgunk valóban az, hogy elmondjuk, hagyd mondjam, hogy semmit sem kételkedve. Hogy majd az ige elvégzi a maga munkáját a másik szívében. Nagyon sokszor valóban a hívő emberekben ott van ez a félelem. Elmondtam-e elégszer? Elmondtam-e mindenkinek, akivel találkozhattam, és Isten arra alkalmat teremtett? És talán, hogy mondjam, az a félelem, hogy tehát nem fogad meg az az ige. Nem látom a másik életében azt, hogy változna. És ilyen értelemben elkezdünk félni ettől. Talán majd attól a találkozástól, amikor Isten maga elé állít bennünket. A mi dolgunk valóban az, hogy elmondjuk. Isten alkalmassá teszi az időket. És különösképpen úgy kell érteni ezt az idét, igét, hogy a mi életünkben teszi alkalmassá. Aztán persze a helyzetet is, meg el is készíti azt. Meg az összes jó cselekedetet, hogy abban járjunk, ahogy az Efézusi levél azt mondja. De Isten igéje elvégzi a maga munkáját. Az Úr megkeresi az övét. Hagyd mondjam így, az nem a mi felelősségünk. A mi felelősségünk, hogy elmondjuk. Tegyük ezt szeretettel, engedve Isten indításának, Péter is ezt tette, akár ilyen új felismerésekre vezetve, az ő régi neveltetése, zsidó neveltetése nem engedte volna meg, hogy pogány ember házába lépjen, Isten megtanította erre is, hogy ő nem személyválogató. Jó reménységgel közeledik már a nyár, és nyitva lehetünk, és kezdődhetnek a nyári heteink a gyermekek között, akár az ifjúság felé, vagy a gyülekezeti nagytávol sorolhatnánk ezeket a lelki alkalmukat. Valóban ilyen szívvel menjünk ezek elébe. Bárkinek, aki jön közénk, hallgatja az igét, elmondjuk a szeretettel. Úgyhogy Isten majd előkészíti a szíveket. Mi ne válogassunk, kinek igen, kinek ne. Ő az, aki elmondja ezt nekünk. Másik dolog, kicsit bele is kaptunk már ebbe is, hogy valóban nem a mi kezünkben van az evangélium. Mi hordozzuk azt. Lehetünk közvetítői. De az Úr elvégzi ezt a munkát. Önmagában az ige hordozza azt az üzenetet. Az a csoda, hogy ez ma is működik. Belekerül emberek szívébe, és ott elkezd életté lenni. Hogy elkezd fölnövekedni. És valóban az a valaki új teremtéssé lesz, mert ez történik. Egy új teremtés, egy újjászületés a lélek által. Kedves testvérek, hagy foglaljam röviden össze az igét. Előttünk volt egy régi történet, 2000 évvel ezelőtti. Ahogy Péter valami újat tanul az Úrtól, és a másik oldalt is, aki pedig közeledett Istenhez, sok minden már tudott róla, az is megtanulja ezt az újat, hogy lám, Isten levontja a válaszfalakat, két különféle nemzetiségű, két nyelvet beszélő, két társadalmi osztályhoz tartozó, és sorolhatnánk ezeket, levontja a válaszfalakat, és tudnak testvéré lenni. És Isten elvégzi az ő nagy munkáját köztük, az egyiket is megbízza, a másikat megküldi, hogy hívja magához, és így végbe mehet ez a csoda. Sokan részesülnek az ő igéjükből, üzenetükből, az evangéliumból. És a másik dolog talán így még egy mondatban, valóban a mi dolgunk az, hogy elmondjuk. Olyan egyszerűnek tűnik. De amikor Isten indít, akkor tegyük meg. És hagyd mondjam így, akkor majd azt is látjuk, hogy kinyílik ez a másik felé. És elkezd benne munkálkodni. Sokszor nem látjuk azonnal a hatását. Legtöbbször ez így történik. De Isten végbe viszi azt. És lehet, hogy mi már meg sem érjük ezt, de aztán egy élet megint újjá lesz majd. És talán ott kezdődött, hogy először mi tettünk neki bizonyságot. Jézus Krisztusról. Isten adja meg ezt nekünk, és hadd folytatódjon így az apostolok cselekedetei. Lezárul ez a 28. fejezetben, a Szentírásunkban, és olyan sokat mondó egy, így mondom, hogy evangéliumot terjesztő szervezetnek a neve, akik úgy hívják magukat, hogy apostolok cselekedetei 29, vagy apcsel 29, jelzi azt, hogy tovább megy az evangélium, mai időben is. Adja Isten, hogy így legyen ez köztünk is. Folytatódik az ige útja. Amen. Hajtsuk meg fejünket először is csendes imádságra. Mondjuk el Istennek mindazt, amiben megszólított bennünket. Mondjuk el közbenjárásunkat, akár tegyünk bűnvallást, kéréseinket, majd közösen is imádkozzunk. Köszönjük, hogy imádságokat meghallgató Isten vagy. Urunk Istenünk, hadd köszönjük meg neked a te igédet, hadd köszönjük meg ezt a történetet is, ahogy bátorítasz ezzel is, ahogy tanítasz bennünket is. Hadd vigyük valóban az evangéliumot, és Urunk, először is kicsi köröket szoktál ránk bízni, talán a szomszéd, a munkatárs, velem szemben lakó, vagy éppen családtag, a nagyobb családhoz tartozó, hogy ott kéred, hogy tegyünk bizonyságot. Aztán, Urunk, van úgy is, hogy nagyobb feladatokat bízol ránk, hogy többeknek vagy messzebb lévőeknek is hirdessük az evangéliumot. És köszönjük azt neked, Urunk, hogy te ma is munkálkodsz, itt köztünk is a te igéddel, lelkeddel, de szerte világon. És köszönjük, hogy nincs már olyan nép és nemzet, sokszor egészen kicsiny sem, ahol ne hallanák az örömüzenetet, vagy éppen ne olvashatnák saját nyelvükön a Szentírást, a az örömüzenetét Krisztusnak. Urunk, áld meg ezt a nagy munkát szerte a világon, a legkisebbek bizonságtételét is, de a messze távolban élőekét is, akik talán egészen sokaknak hirdetik az örömüzenetet. Urunk, tégy bennünket így, apostolaiddá, akik hirdetik az igét. És kérünk, adj bölcsességet nekünk mindig a elkészített helyzetekben, add, hogy el tudjuk mondani, legyen bátorságunk az evangéliumot. És adj nyitott szíveket, mert láttuk már sokszor ezt is, ahogy te tettéd készí a szíveket, ahogy befogadták az igét. És Urunk, add meg nekünk ezt is, még ilyen is lehet, hogy meglátjuk annak az igének a szárba szökkenését. Hadd köszönjük meg neked, Urunk, elődeinket is, akik szintén hirdették az örömüzenetet. És hogy lehetett így gyülekezet már Újvároson is, sok évtizeddel ezelőtt is. Sőt, ebben a városban évszázadokkal ezelőtt is. Látjuk ezt a munkát, látjuk ennek folytonosságát. Add, Urunk, hogy tovább folyjék a te igéd, legyenek megtérések, új életek. Így kérünk, Urunk, áldást erre a nagy munkára, az evangélium terjesztésére, hirdetésére. Kérünk, Urunk, gyülekezetünkért, kicsikért, nagyokért, idősekért, betegekért különösképpen is. Urunk, a te igéd neveljen bennünket, az igéd adjon bátorítást, az igéd adjon vigasztalást, az igéd adjon örömet is nekünk. És kérünk, Urunk, e világjárványért is, ami pusztít, Urunk, te csendesítsd. Köszönjük mindazokat, akik abban fáradoznak, hogy ott vannak a betegek mellett, akik gyógyítanak, akik fenntartják közben a rendet. Urunk, áld meg őket, és adj nekik erőt napról napra. Hadd kérjünk, Urunk, az érettségizőkért is. Köszönjük, Urunk, hogy velük voltál, emlékeztetted őket a megtanult dolgukra. És hadd kérjünk, Urunk, az iskolásainkért is, akik visszatérnek most az iskolapadba hosszú idő után. Áld meg a találkozásokat tanárok és diákok között, diákok és diákok között. És adj új megtapasztalásokat. Kérünk, Urunk, áld meg jövő hetünket. Légy velünk munkavégzésünkben. Te légy ott a kísértéseinkben is. Tudjunk mindig téged választani. És te adj békességet, áldást családunk körében is. Jézus Krisztus a te nevedben kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Befejező énekünket énekeljük a 662. dicséretünk mind három verszakát. Az első verszak így kezdődik: mindig velem, Uram, mindig velem.
Thank you.
Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Áldás, békesség.